Délelőtt egy olyan személlyel foglalkoztunk, akit kevésbé ismertünk. Ma délután olyan valakivel fogunk foglalkozni, akit jobban ismerünk, és a szombatiskolában is tanultunk róla, bár József volt a fő témája a szombatiskolánknak, de láttuk, hogy Ábrahámtól kezdve indultak ott a különböző dolgok, ezért most Ábrahám történetével fogunk foglalkozni. És beszéltünk arról, hogy hithősök voltak, annak ellenére voltak hibáik, voltak problémák a családjukban, de mégis hithősök maradtak, és ezzel a folyamattal fogunk egy kicsit foglalkozni, hogy Isten hogyan igazította ki Ábrahámnak az elképzeléseit. Egy bizonyos tanulási folyamaton ment keresztül, amikor Isten mindig igazított valamit, és aztán megint igazított valamit, és a végén Ábrahám aztán eljutott abba az állapotba, ahol lennie kellett. Megnézzük, hogy milyen problémák voltak azok, amelyek akadályozták őt az úton, és mi volt az, ami előre segítette. Mózes első könyve 17. fejezet 15-től 18-ig terjedő szakaszt olvasom el, és aztán majd vissza fogunk térni korábbi dolgokra, hogy az alapját is lássuk az egésznek. Azután ezt mondta Isten Ábrahámnak: Szárajt, a feleségedet ne nevezz Szárajnak, mert Sára a neve. Megáldom őt, és fiút is adok tőle neked, és megáldom, hogy népek támadjanak belőle, és népek királyi származzanak tőle. Ekkor arcra borult Ábrahám, és nevetett, mert azt gondolta szívében, vajon 100 esztendős embernek lehet egy gyermeke, vagy Sára 90 esztendős lévén szülhet-e. Ábrahám ezt mondta Istennek: bárcsak Ismael élne te előtted. Ábrahámnak ebben a folyamatban sok mindent kellett megtanulni, és sok mindent kellett elfelejteni, ahogy ő ebben a folyamatban benne volt, és Isten igazította az ő életét. Az angolban van egy szó, amit nem tudunk magyarra lefordítani rendesen, ez az unlearn. Nem tudom, hogy ez hogy lehetne magyarul visszaadni, hogy tanulni, és a tanulásnak az ellentét, amit elfelejtünk, valamit, amit megtanultunk. Tehát ebben a folyamatban, ahogy Isten tanította Ábrahámot, sok új dolgot megtanult, és bizonyos dolgokat pedig el kellett felejteni, vagy át kellett értékelni abban, amit ismert. Hosszú gyermektelen évek után itt volt a fiuk, úgy gondolták, Isten letekintett az ő küzdelmeikre, meghallgatta őket, és a fiúnak adott név is tükrözte azt, hogy hiszik azt, hogy Isten meghallgatta az ő imáikat, mert a fiúnak a neve azt jelenti, hogy Isten meg fog hallgatni, vagy Isten meghallgatott. Ezt jelenti az Ismael név, hogy Isten meg fog hallgatni, vagy Isten meghallgatott. Ezért voltak annyira elégedettek Ismaellel, mert úgy gondolták, hogy meghallgatott az imájuk, Isten beteljesítette az ígéretét, és Ábrahám és Sára is nagyon-nagyon elégedettek voltak azzal, hogy megszületett Ismael, és minden rendben van. De említettem, hogy visszamegyünk a történetben egy kicsit korábbra, és Ábrahám történetét fogjuk kezdeni a 12. fejezet első 3 versében, és aztán tovább vizsgálunk igehelyeket. Mózes első könyve 12:1-3. Az Úr ezt mondta Ábrahámnak: menj el földedről, rokonságot közül, és atyád házából, arra földre, amelyet mutatok néked. Nagy néppé teszlek, és megáldalak. Nagyjá teszem a nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a földnek minden nemzetsége. Tehát kap egy ígéretet, hogy nagy néppé, nagy nemzetté lesz. Erre fogunk összpontosítani, ez lesz az egyik alapja az igehirdetésnek, amit ne felejtsünk el még ilyen alapnak, az első igének a befejeződése, hogy bárcsak Ismael élne előtted. És a másik dolog, amit jegyezzünk meg, hogy van egy ígérete, megáldatnak benne a földnek minden nemzetsége, egy nagy néppé lesz, és erre az ígéretre fogunk összpontosítani, hogy hogyan kapta meg Ábrahám ezt az ígéretet, és milyen folyamaton ment keresztül, amíg ezt megkapta. Az előbb említettük azt, hogy sok mindent meg kellett tanulni, sok mindent el kellett felejteni, ilyen tanulási kiigazításon kellett keresztül menni, hogy Isten kiigazított azokat a dolgokat, amiket ő megtanult az életben. Ebben a szakaszban tudja meg Ábrahám, hogy nagy nép, nagy nemzet lesz. Sokszor úgy gondoljuk, hogy ha Istennek van egy ígérete, akkor onnan egyenes az út a teljesedés irányába, de ez nem egészen így van, ismerjük a történetet. Ábrahámnak sok mindent meg kellett tanulni, és sok mindent el kellett felejteni. Amikor először hallja, hogy nagy nép lesz, akkor tud valamit, amit Sára is tud, és amit mi is tudunk. Isten azt mondta, hogy nagy néppé, nagy nemzetté teszlek téged. Mi az, amit tudott ő is, Sára, és mi is tudunk? Hát az, hogy Sára meddős nem lett gyermeke. Van egy ígéret, egy biztos, hogy Sárának nem született gyereke, és nem lehet gyermeke. Tehát amit tud, egyrésztől, hogy a felesége meddő, a másrésztől azt tudja, hogy nagy nemzet lesz, és emlékeznünk kell arra, hogy ebben az ígéretben, most ezen a ponton, Isten nem mondott semmit arról, hogy Sárának gyermeke lesz. Tehát tulajdonképpen az ígéret úgy szól, hogy Ábrahám, te nagy nemzetté leszel. De nem mondta azt, hogy Sárától, vagy onnan fog jönni ez az ígéret, csak egy ígéret volt, hogy nagy nemzet lesz. Mit gondol Ábrahám, hogyan lehet nagy néppé ebben a helyzetben? Azt olvastuk, hogy hagyd hátra minden rokonodat, és mit tesz Ábrahám? Amikor megkapta az ígéretet, és kap egy parancsot, hogy hagyja hátra az ő rokonait. Ezt olvassuk. Ábrahám elment, ahogy az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Fogta Ábrahám Szárajt, a feleségét, és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akire Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek, el is érkeztek Kánaán földjére. Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy hagyd el minden rokonodat, hagyd hátra minden rokonodat, és ő magával viszi az unokaöccsét. Hát ez nem rokon? Ha azt mondta Isten, hogy minden rokonodat, akkor miért viszi magával az unokatestvérét? Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy hagyd el minden rokonodat, de ő magával viszi az unokatestvérét. Még meglepőbb, amikor azt olvassuk, hogy hátrahagyta az apját. Megkapta a parancsot, az apámat hagyom, de viszem az unokatestvéremet. Vajon mire utal ez, hogy erre a parancsra úgy értelmezte, hogy otthon hagyja az apját, otthon hagyja a többi rokonát, de magával viszi az unokatestvérét. Hát van néhány tény, amit meg kell említenünk, hogy ott van Ábrahám, akinek nincs gyermeke, és magával visz valakit, akinek nincs apja. Vajon többet látott benne, mint egy unokatestvért? Egy örökbefogadott fiút látott? Úgy gondolta, hogy Lóton keresztül lesz nagy néppé? Hát Isten nem mondta neki, ennyit mondta, hogy nagy néppé leszel. Annyit tud, hogy Sára nem szülhet, és van egy unokatestvére, akinek nincsen apja. Ezért ő otthon hagyja saját apját, és magával viszi az ő unokatestvérét. Aztán a 15. fejezet 4. versben Isten kiigazítja, és itt van egy második ilyen kiigazítás, amikor azt mondja, vagy második információ Isten részéről, ekkor így szólt hozzá az Úr, nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Érdekes, hogy az eredeti ígéretben azt sem mondta, hogy Ábrahám lesz az apja, sem az, hogy Sára az anyja, csak annyit, hogy nagy nemzet lesz. Itt meg az első ilyen információban Isten ad egy információt, azt mondja, nem Ábrahám, hanem te leszel az apja az ígéret gyermekének. Te leszel a biológia apja gyermeknek, de hát tudta, hogy Sára nem lehet az anyja. Mert mindnyáján tudjuk, hogy Sárának nem lehet egy gyermeke. Isten nem mondott semmit arról, hogy Sárának gyermeke lesz, legalább eddig a pontig nem. A bevezető szakaszban ott volt, de az a 17. fejezetből olvastuk, tehát előre mentünk, elolvastuk azt a részt, amikor már beszél arról, hogy Sárának lesz gyermeke, de visszamegyünk a 12. fejezethez, amikor azt mondja, hogy nagy népé leszel, aztán a 15. fejezetben azt mondja, hogy nem, Lót lesz ez az örökös, hanem a saját gyermeked, te leszel a biológiai apja ennek a gyermeknek. Aztán mi történik ezen a ponton, mivel tudták, hogy Ábrahámnak kell lenni a biológiai apának, de Sára nem szülhet gyermeket, akkor milyen megoldás lehet? Hágár. Sára bemutatja férjének az egyiptomi szolgálalányt, Hágárt, és itt kezdődik a történet. 16. fejezet, első-második verse. Száraj, Ábrahám felesége nem szült neki. De volt Szárajnak egy egyiptomi szolgálója, akinek Hágár volt a neve. Száraj azt mondta Ábrahámnak, ímé, az Úr nem engedett szülnöm, menj be a szolgálomhoz, talán az ő révén lesz fiam. És hallgatott Ábrahám Száraj szavára. Hát van egy érdekesség ennek a szakasznak, az utolsó rövid kis vers, hogy Ábrahám hallgatott Szárai szavára. Hát abban az időben nem nagyon szoktak a férfiak a feleségükre hallgatni. Miért hallgatott most rá ebben a helyzetben? Amikor ez nem volt divat egyáltalán abban az időben, hogy az asszonyra hallgassanak. Hát a férjek néha engednek akkor, amikor úgy tetszik nekik. Tehát Ábrahám azért engedett, mert ez neki is stimmelt valamilyen módon. 15. vers azt mondja, ezután fiút szült Hágár Ábrahámnak, Ábrahám Ismaelnek nevezte el a fiát, akit Hágár szült. Azt mondták, hogy na most már itt van pontosan, amit az Úr mondott. Ahogy az Úr megígérte. Nemzeni fog gyermeket, tehát apja lesz, biológiai apja lesz, dicsőség az Úrnak, megvan az ígéret dolog, megoldódott a helyzet. Bizonyára Ismael az ígéret gyermeke. Ezért nevezték el úgy, ahogy az elején is említettem, hogy az a neve, hogy az Úr meghallgat. És úgy is érezték, hogy az Úr meghallgatta őt. Ezért voltak annyira elégedettek Ábrahám és Sára Ismaellel. Egészen addig, amíg Isten jött és még egy újabb információt hozott, megint egy kis kiigazítás történik, amikor Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy Ábrahám, itt van ez az ígéret, hogy nagy nemzetté leszel. Te láttad egy bizonyos módon, hogy Lót lesz az. Vagy azt mondtad, hogy a damaszkuszi Eliézer a szolga. Hát nézzük meg egy kicsit másik oldalról ezt az ígéretet. Te leszel a biológiai apja. Nem Lót és nem Eliézer. Aztán jönnek az újabb kiigazítások. 17. fejezetben ezt olvassuk, 15-től 17-ig versekben, 17-15-től 17-ig. Ezután ezt mondta Isten Ábrahámnak, Szárajt, a feleségedet ne nevezd többé Szárajnak, hanem Sára legyen a neve, mert megáldom őt, sőt, fiút adok tőle neked, megáldom őt, és népek támadnak belőle. Népek királyi származnak tőle. Ábrahám arcra borult, és nevetett, és ezt mondta magában, 100 esztendős embernek lehet-e gyermeke? Vagy Sára 90 éves létére szülhet-e? Hát amikor Ábrahám hallja ezt az újabb információt, akkor mondja, Sára? Tényleg Sára? Hát Istenem, te sosem mondtál semmit Sáráról, hogy neki szerepe lesz ebben az egészben. Mondtad, hogy nagy népé leszek, mondtad azt, hogy apja leszek, és megvan, ott van Ismael, apja vagyok Ismaelnek, megoldodott. Nagyon nevetségesnek tartotta, itt azt olvassuk, hogy arcra borult és úgy nevetett. Hát nem tudom elképzelni ezt az egész jelenetet, Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy Ábrahám Sárának gyermeke fog születni, és a 100 esztendős fetreng a földön és úgy nevet. Hát azt hiszem, hogy nem csak az volt lehetetlen, hogy 100 éves korában gyermeket nemzen, de azért egy 100 esztendős embernek ez is nagy teljesítmény volt, hogy a földön fetrengve nevetett ezen az ígéreten, hogy Isten megígérte neki, hogy gyermeke lesz. Ábrahám ezt mondta Istennek ekkor, bárcsak Ismael élne te előtted. Hát azt mondja Isten, Ábrahám, miért kell bonyolítani Isten? Hát azt mondtad, hogy biológiai apja leszek, meg lett Ismael, ott van, akkor miért kell még újabb bonyodalmakat ebbe az egészbe. Bárcsak élne Ismael előtted. Hajlandó volt tanulni, hajlandó volt elfelejteni dolgokat, de itt volt egy dolog, hogy Ismaelről nem akart lemondani. Hát uram, megvan már az ígére gyermek, akkor miért kell ezen még bonyolítani? Aztán jön a harmadik kiigazítás. Nagy nemzet, Ábrahámtól, nem örökbefogadott fiunk keresztül, nem Eliézeren keresztül, nem Ismaelen keresztül, aki a biológiai fiú. Az ígéret fia Ábrahám és Sára egyesüléséből fog származni. Ők lesznek ennek az ígéret fiúnak a szülei, mindketten. Sára lényegesen fontos ennek az ígéretnek a teljesítésében. Ábrahám úgy gondolta, ki lehet hagyni belőle Sárát. Nekem szólt az Úr, nagy népé lesz, én megoldom ezt. Sára úgyse szül gyereket, hagyjuk ki a képből, az egészet nem fontos. És itt kiderül, hogy Sára lényegesen fontos ennek az ígéretnek a beteljesedéséhez. Ábrahám most tudja meg először, hogy Sára milyen fontos, milyen lényeges az ígéret beteljesedéséhez. 20. fejezet 1-2. verse így szól. Aztán elindult onnan Ábrahám a délvidék felé, letelepedett Kádes és Súr között, és jövevényként élt Gérárban. Ábrahám azt mondta Sáráról, a feleségéről, hogy a húga. Ezért Abimélek, Gérár királya, érteküldött és elvitte Sárát. Ábrahám azt mondta, hogy, és volt egy egyesség közöttük, Sára, ha bárhova megyünk, akkor neked hazudnod kell. Ugye beszéltünk, hogy a hithősök milyen nagy hithősök voltak, mennyire nagy volt a hitük, amikor nem csak hazudott, hanem folyamatos hazugságra kényszerítette a feleségét is. Azt mondta neki, bárhova megyünk, akkor azt kell mondanod. Hát hány helyre mentek? De azt olvassuk a Bibliában, hogy felszedték a sátrat, mentek tovább. Sára tudta, hogy na megint hazudni kell. Aztán megint, amikor Ábrahám jött és kezdte kihúzogatni a sátor szögeket, akkor tudta, na megint megyünk, megint hazudni kell. Milyen élet volt ez szegény Sára, akinek folyamatosan hazudni kellett? Ábrahám tudta, hogy az idegen királyok ellenállhatatlanak tartják majd a feleségét Sárát, még 90 évesen is. Mert hát a kronológiában ez van benne, hogy 90 éves volt ekkor Sára tulajdonképpen. Miért kész kockáztatni Sárát, amikor tudja, hogy az ígéret rajta keresztül érkezik? Tehát már tudja azt is, hogy Sára nagyon fontos az ígéret teljesedéséhez, de mégis, amikor a Gérár királya után érteküld, akkor egyszerűen elengedi a feleségét. Vajon nem hisz Istenben? Hát hisz Istenben, csak ő elégedett volt Ismaellel. Uram, hát megvan már Ismael, ott van, most miért kell ezt a Sárás dolgot annyira erőltetni tulajdonképpen. Ezt annyira úgy érzi, hogy kész volt odaadni a feleségét. És azt mondta, hogy bárcsak Ismael élne előtt, tehát minden meg lenne oldva, mert ott van Ismael. Istennek újra hadsereget kellett küldeni, hogy megmentse Sárát. Nem csak az van a történetben, hogy Sárának szegénynek folyamatosan hazudni kell, hanem Istennek folyamatosan meg kell menteni valamelyik királyi háremből, ki kell menteni Sárát. 21. fejezet 2. verse. Azután meglátogatta az Úr Sárát, ahogyan megmondta, és úgy cselekedett az Úr Sárával, ahogy megígérte. Sára teherbe esett, és fiú szült Ábrahámnak öregkorára, abban az időben, amelyet megígért néki az Isten. Na hát végre most már tényleg megvan. Ismaelnél azt gondolták, hát megmondta, hogy ő lesz a biológiai apja, ki van pipálva, megoldott. Aztán jött Isten, és azt mondta, hogy nem csak, hogy te vagy a biológiai apja, hanem Sárának a biológiai anyjának kell lenni. Most már az is megvan. Ábrahám az apja, kipipálva. Sára anyja, kipipálva. Mindenük közös gyermeke, kipipálva. Most már biztosan ez az ígéret fia, és ez a történet csúcspontja, és úgy gondolják, hogy na, végre. Egy kicsit úgy a történet le is telepszik, úgy nyugvó pontra tér, legalábbis egészen addig, amíg érkezik az újabb ilyen tanítási kiigazítás, amikor Ábrahámnak újra tanulni kellett bizonyos dolgokat. És érdekes, hogy ezen a ponton nem csak Ábrahámnak kellett tanulni, hanem még magának Istennek is. Ez nagyon érdekes ebből a történetből. 22. fejezet 1-2. verse. Ezután történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította Ábrahám, ő pedig felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mória földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd mondok néked. Nem tudom, megfigyeltétek, hogy hogy kezdődött ez a szakasz. Azt mondja, ezek után történt. Ezek után, a dolgok után Isten próbára tette Ábrahámot. Milyen dolgok után? Ezek után, a dolgok után Isten próbára tette Ábrahámot. Hát ha megnézzük, miután Lótban bízott, hogy ő lesz az örökös, aztán Eliézerben bízott, hogy ő lesz az örökös, aztán Ismaelben bízott, aztán miután odaadta Sárát, mint testvérét az idegen királyoknak. És sok-sok dolog történt, és azt mondja a Biblia, hogy ezek után Isten próbára tette Ábrahámot. És mi lett az eredmény, ennek a próbának az eredménye? Mi lett ennek a próbának az eredménye? A 22. fejezet 12. verse mondja el, hogy mi lett. Miután az angyal megakadályozta, hogy Ábrahám feláldozza fiát, ezt olvassuk, az angyal így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Most már tudom, azt mondja Isten. Miért mondja Isten, hogy most már tudom? Hát mert eddig voltak bizonytalanságok, nem? Amikor azt mondjuk, hogy most már tudom, akkor azt jelenti, hogy eddig valami bizonytalanság volt a dologban. Igaz az, hogy Ábrahámnak sok mindent meg kellett tanulni, és sok mindent el kellett felejteni, de ebben a történetben maga Isten is megtud valamit. Hát nem? Azt mondja Isten, hogy most már tudom, hogy és mit tud. Azt tudja, hogy Ábrahám féli az Istent, igazán féli az Istent. Ugye beszéltünk arról, hogy ezekben a családokban milyen hibák voltak, és mik történtek, és azt mondtuk, hogy mégis hithősöknek nevezi a Biblia. Miért nevezi hithősöknek? Azért, mert itt Ábrahám is eljutott olyan pontra, amikor helyreállt az élete, amikor az Istenben való kapcsolata, amikor már nem csinált olyan butaságokat. Azt mondja Isten, hogy most már tudom, hogy Ábrahám féli az Istent. Most kezdte el félni az Istent, vagy az Isten most kezdte el megtudni, hogy ő féli őt? Hát Ábrahám eddig nem félte az Istent, de most már ettől a ponttól kezdve féli. Vagy Ábrahám mindig is félte az Istent, de most már bebizonyosodott. Igen, tehát azok a kilengéseik, amik voltak, azok nem azért voltak, mert nem hittek Istenben, hanem azért voltak, mert az emberi természetnek a gyengeségei előjöttek, és ők engedtek ezekben. De a hit az ott volt, és a hit végül is ezeken a kanyargós utakon eljut oda, hogy Isten azt mondja, hogy most már tudom, hogy Ábrahám féli az Istent. Látogassuk meg Ábrahámot. Emlékeztek arra, hogy volt, amikor angyalok meglátogatták Ábrahámot, és képzeljük el, hogy megyünk, és megközelítjük a sátrát, Ábrahámnak a sátrát. Ábrahám kijön, köszöntjük őt, ő vendégszeretet tanúsít irántunk, szól a szolgáknak, hogy a hízott borjút készítsék el, stb., mint ahogy az angyaloknak is elkészítették, ételt készítenek, leülünk az asztal köré, és elkezdünk beszélgetni. És aztán valaki közülünk megkérdezi Ábrahámot, hogy Ábrahám, újabban tanultál valamit? Sikerült valamit megtanulni? És hogy válaszolna Ábrahám? Tanultam-e? Hol kezdjem? Olyan sok mindent megtanult. És aztán felsorolná, mit tanult meg a történetből. Hát elmondaná, hogy ott van Sára. Semmi reményem nem volt hozzá, nem láttam a helyét az ígéretben, hogy mi a szerepe Sárának az ígéret beteljesedésében. Aztán felfedeztem azt, hogy Sára pontosan olyan fontos, mint én, ahhoz, hogy beteljesedjen az ígéret. Az a személy, akiről azt gondoltam, hogy a legkevésbé fontos, kiderült, hogy a legfontosabb. Aztán Ábrahám elmesélni nekünk azt, hogy hát megtanultam azt, hogy Isten nem mond el mindent egyszerre. Láttatok a történetben, nagy nemzetté leszel. Ábrahámnak volt egy elképzelés, nem Ábrahám, te leszel az apja. Megcsinálja maga dolgát, nem Ábrahám, Sára lesz az anyja. Nem Ábrahám, menj áldozd fel a fiadat, stb. Tehát Isten nem egyszerre adagolta dolgokat, mondta el, hanem úgy szépen adagolta egy-egy darabot egyszerre, egészen addig, amíg a kép egészen tiszta lett Ábrahám előtt. Aztán Ábrahám elmondaná azt, hogy meg kellett tanulnom, hogy Istennek türelmesnek kellett lennie velem szemben. Megtudtam azt ebben az egész folyamatban, hogy milyen türelmes az Isten. Meg kellett tanulnom, hogy milyen türelmes Isten velem szemben. Aztán Ábrahám azt mondja, hogy meg kellett tanulnom azt is, hogy nekem is türelmesnek kell lennem az Istennel. Hát nem ezt látjuk, hogy milyen türelemre volt szükség? Mikor született a gyerek? Hogy Isten nem mondott meg neki mindent? Hogy Isten mindig kiigazította? Tehát tulajdonképpen Istennek nagyon sokszor türelmesnek kellett lenni Ábrahámhoz, de Ábrahámnak is türelmesnek kellett lenni az Istenhez. Nekünk meg kell tanulnia ezt, hogy türelmesek legyünk az Istenhez? Kivárjuk, amíg az Isten megsegít? Kivárjuk, amíg lép? Megvárjuk az ő menetrendjét? Istennek van egy menetrendje, és mi vagy korábban akarunk érkezni, vagy később akarunk érkezni. És nem tetszik az, hogy mikor érkezik az Isten. Mert mi vagy hamarabb, vagy később szeretnénk. És Ábrahám is így volt, ezért tulajdonképpen Ábrahámnak meg kellett várni Isten menetrendjét, és türelmesnek kellett lenni. Hát vannak olyanok, akik türelmesek. Hallottam egy kis történetrészt keleten, amikor egy bácsi ment ott a sivatagban valahol épp a buszhoz, és jött a busz, és a bácsi nem sietett, megállt a busz, és el is ment. És akkor a testvér, aki ott volt, megkérdezte tőle, hogy és akkor most mi lesz? Hát megvárom a következőt. És mikor lesz a következő? 2 nap múlva. De a keleti ember akkor sem fut, akkor sem siet. Ha 2 napig kell a sivatagba várni a következő buszig, akkor sem gyorsítja meg a lépteit. Inkább 2 napot vár a buszváróban, de nem siet. Mert szégyen, a keleti embernek szégyen futni, a felnőtt érett embernek nem szabad futni. Tehát türelmesnek kellett lenni Istennek Ábrahámhoz, és Ábrahámnak is türelmesnek kellett lenni Istenhez. Aztán Ábrahám elmesélni azt, hogy hát én minden lépésnél úgy gondoltam, hogy na most már. És megvan. Ugye, majdnem 2 hete elromlott az autóm, és még mindig nem találják a baját. Minden nap vittem szerelőz, na most már biztos, hogy jó. Megyek vele, puf, ugyanott vagyunk. Na, visszaviszem megint, megyek, na most már biztos, hogy jó, aztán megint nem jó. Ma úgy jöttem el, hogy olyan korán indultam, hogy ha gyalog kell jönnöm egy bizonyos részen, akkor is ide érjek. Mert mindig nem jó az autó. És hát Ábrahám is ez volt, hogy mindenik lépésnél azt gondoltam, most már készen van. Ez az utolsó, ott van Lót, akkor megvan. Ha nincs, nem Lót, akkor ott van Ismael. És mindenik lépésnél úgy gondoltam, na ez az utolsó, most már meg vagyunk. Aztán elmondaná Ábrahám, hogy tudjátok, én azt mondtam mindenik lépésnél, hogy bárcsak Ismael élne a te színed előtt. Meg akartam őrizni azt, ami van, elégedett voltam vele, hogy elégedett voltam azzal, ami van, de megtanultam, hogy az igaz hitnek kreatívnak kell lenni. Az igaz hit nem elégszik meg azzal, ami van, hanem tovább lép, tovább kutat, tovább erősödik a hite. Megtanultam kitolni a határokat, megtanultam kockáztatni, megtanultam előrelépni Istennel, megtanultam, hogy nem mindig vonszoljam a lábamat magam után, így kénytelen, kedvetlen, vagy mindig a vállam fölött hátra nézni, hogy mi van, hanem menjek egyenesen előre, és szembe menni a jövővel, és átölelni a jövőt. Ezt tanulta meg Ábrahám. Nekünk is lehet egy problémánk, mint Ábrahámnak, hogy elégedettek vagyunk Ismaellel. Úgy gondoljuk, hogy hát ez a végpont. Ezt már megadta az Isten, megyünk tovább, és nem keressük a további lehetőséget. Hogy Ábrahámot hallgatjuk, jó lenne megkérdezni önmagunktól, hogy volt-e olyan idő, amikor mint egyének vagy egyház valahogy rákattantunk Ismaelre, valahogy megelégedtünk azzal az állapottal, amiben vagyunk. 2 kérdés között, a megőrzés vagy az innováció, a konzerválás vagy a kreativitás. És mi adventisták azért eléggé nagy kísértésnek vagyunk kitéve, hogy úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb szerepünk, hogy konzerváljuk, megőrizzük azt, ami volt és ami van. Isten azt mondta Ábrámnak, hogy Ábrám, nem lehet megőrizni, konzerválni azt, ami ma van. Holnap az egy másik dolog. Holnap már új dolgok történnek. Holnap előre kell lépni. Nagyon sok mindent elveszítettünk az adventista örökségünkből, a múltból, és vissza szeretnénk menni, vissza szeretnénk szerezni, meg szeretnénk őrizni, és ezzel olyanok leszünk, mint Ábrahám. Hát itt van Uram Ismáel, hát miért kell nekünk még újabb dolog, miért kell nekünk még újabb dolgokat megtanulni, meg belenézni a dolgokban. Ha valóban hisszük, hogy Istennek van még új világossága, hogy felragyogjon az ő igéjéből, kivéve, hogyha elégedettek vagyunk Ismáellel. Ellen White nagyon sokszor elmondja, hogy Isten világossága az olyan, mint ahogy a Bibliában olvassuk, mint a nap, hogy hajnalban, reggel, délben egyre fényesebb és egyre fényesebb, és mi hisszük, hogy ez így van, és hogyha ha hisszük, hogy így van, hogy egyre fényesebb lesz, akkor mi elégszünk meg a hajnallal, hogyha van ennél fényesebb is. Miért állunk le ott? 1897-ben létrehoztak egy kiállítást, a Tate Gallery-t Londonban, ez egy képkiállítás volt. Ez egy tematikus téma szerint gyűjtötték a képeket, és rendezték meg ezt a kiállítást. Aztán 2013-ban átrendezték, átaggatták a képeket. Egy kicsit átrendezték ezt a kiállítást. Most nem tematikusan, hanem kronológikusan, időrendben állították be az alkotásokat, a képeket. Ugyanazok a képek maradtak, amiket korábban is kiállítottak, csak kicsit átrendezve, időrendben átaggatva, egy teljesen új történet derült ki belőle. És a kritikusok, amikor megnézték, akik ismerték már 100 éven keresztül az egészet, és megnézték az új kiállítást, amikor a képeket átaggatták egy kicsit, akkor azt mondták, hogy hát ez csodálatos, ez diadalmas, pompásan kielégítő, meglepően gyönyörű, meg ilyeneket mondtak ezzel kapcsolatosan. Pedig nem lesz semmi új, csak a képek lettek egy kicsit átalakítva, kicsit más szemszögből nézték meg az egészet. Úgy tűnik, hogy valami ilyesmit tett Isten Ábrahámmal és Sárával, és az ígérettel. Időközönként átaggatta képeket. Ábrahám nagy nemzetté leszel. Volt egy kép. Aztán hozta a következő képet hozzá, hogy Ábrahám, te leszel az apja. Aztán hozzátette a képet, hogy Sára lesz az anyja. Aztán hozzátette a képet, hogy Ábrahámot megpróbálta, hogy vigye fel az ő fiát. Aztán, amikor kész volt odaadni Sárát, akkor Isten mindig átaggatta ezeket a képeket. Oda jött Isten, és azt mondta Ábrahámnak, hogy Ábrahám, szép ez az ígéret, de te csak mindig innen nézed. Nézd meg a másik oldalról. Nézd meg a következő oldalról. Nézd meg a másik oldalról. Aggassuk át egy kicsit a képeket, nézd meg, hogy milyen szép ez az ígéret. Ábrahám megelégedett Ismáellel. Ó, van egy ígéret, Isten beteljesítette, akkor maradjon így. Az ígéret nem változott, Ábrahám ígéret, hogy nagy nemzet lesz. Hanem az információk változtak. A képek, amik körülötte voltak, a szempont, a szemszög, ahogy nézték ezeket, és egészen másképp más dolog jött ki. Milyen tanulság van számunkra? Lehet, hogy arra gondoltok, hogy most itt beszéltünk arról, hogy hát Ábrahám mi ment keresztül, az Ábrahám volt, de ez hogy illik ránk? Vajon Isten nem vezet bennünket ugyanilyen tanulási kiigazításokon, hogy amikor valamit elképzelünk, akkor Isten azt mondja, hogy gyermekem, nézd meg a másik oldalról is. És amikor úgy gondoljuk, na ez a végállomás, és már itt nem fog változni semmit, akkor Isten azt mondja, hogy nézd csak, a másik oldalról egy kicsit másképpen néz ki. És amikor azt is megnézzük, és azt mondjuk, na itt a végállomás, akkor Isten azt mondja, hogy Ábrahám, még van gyönyörűségben ebben az ígéretben, még van valami szépség, gyere nézzük meg erről az oldalról is. Én azt hiszem, hogy egyénileg is, és úgy, mint adventista egyháznak, adventizmusnak is van tanulnivalónk ebből az egész dologból. Az a kérdés, hogy a mi képeinket nem rendezhetnénk át jobban, nem megváltoztatva képeket, hanem csak átaggatva, átrendezve úgy, hogy még nyilvánvalóbb legyen, hogy Jézus Krisztus van mindenek a középpontjában. Ez a hitünk középpontja, ez az életünknek a lénye, a Krisztus központosága, a prédikációnknak, a szolgálatunknak, szombatiskolának, igének, mindennek Jézus kell a középpontba helyezni tulajdonképpen. nem lehetne a képeinket egy kicsit jobban úgy aggatni, hogy a világ meglássa Jézust benne? Ahogy eddig aggattuk a képeket, hát sajnos nem sokan látják meg. Látjátok itt a településen, megvannak a régi képeink, felaggattuk őket, az emberek már nem kíváncsiak rá. Nem akarják még egyszer megnézni ezeket a képeket. Tudnak, hogy vagyunk, az adventistákról tudnak, Jézus eljöveteléről tudnak, ismerik a képeket, de hát már látták ezt a képet, és nem érdekli őket. De ha vennénk a fáradtságot, és egy kicsit átrendeznénk ezeket a képeket, és ezek az emberek megnéznék még egyszer az adventista egyházat, és azt mondanák, mint ahogy itt a londoni kiállításon, amikor azt mondják, hogy ez diadalmas, pompásan kielégítő, nem vártan gyönyörű. Hogy egy kicsit más szempontból lássák, és meglássák Jézust a középpontban. Hogyan rendeznénk át ezt az adventista galériát? Csak néhány képet mutatnék. A teremtést. Hova helyeztük a teremtést? Hát a teremtést a viták témájába helyeztük el. Vitatkozunk, hogy teremtette meg, stb. Vitatkozunk illetve a teremtésről tulajdonképpen. De mi lenne, ha a viták témájából kivennénk ezt a képet, és átakasztanánk máshova a társadalmi felelősség és a keresztény öröm közé? Társadalmi felelősségünk az, hogy a világunk, ha nem vigyázunk rá, most már egyre biztosabbak a tudósok, hogy ha így megy minden, akkor nem sokára ember nélkül lesz a Föld. Mi tudjuk, hogy Jézus eljön, de ha így menne tovább, miért ne tehetnénk azért, hogy a világunk jobb legyen? Miért ne tehetnénk a környezetvédelemért valamiért? A teremtés nem azért hisszük, hogy mi vitatkozzunk emberekkel, hanem azért, hogy tegyünk valamit a természetért tulajdonképpen. Vagy a keresztény öröm. Én vitatkozok a teremtésen, közben nem veszem észre, hogy milyen csodálatosak a virágok, milyen csodálatos a természet, milyen csodálatos, amit Isten alkotott. Mennyivel szebb helyen lenne? Most oda helyeztük a viták közepére a teremtés képét. De ha vesszük és a társadalmi felelősség témába helyezzük el, és a keresztény öröm témába helyezzük el, mennyivel szebb lenne a szombat? És vagy a teremtés története is tulajdonképpen az embereknek. Így nem kíváncsiak rá, mindig vitatkozunk. De ha velük is felfedeztetnénk annak a szépségét, hogy Isten teremtett, az egészen más lenne. Vagy a szombat. Hova tettük a szombatot? A szombatot a törvényi kötelesség témájába helyeztük el. Miért kell megtartani a szombatot? Mert Isten megparancsolta. Ha nem tartod meg, felveszed a fenevad bélyegét, ha nem tartod meg, Isten megbüntet téged. Tehát a szombatot a törvényi kötelesség helyéről elvennénk, és az igazságosság, a társadalmi igazságosság helyére helyeznénk. Hogy Isten azt akarja, hogy igazságosak legyünk egymáshoz. Ne zsákmányoljuk ki egymást tulajdonképpen. A szombat erről szól, hogy a szolgád is ott legyen, a barmod is, a jövevényed is ott legyen tulajdonképpen, és örüljön a szombatnak. Erről szól a szombat parancsolata. És az ünneplés közé, a társadalmi igazságosság és az ünneplés közé. Isten azt mondta, hogy tartsd meg a szombatot, és ünnepeld meg, hogy én vagyok a teremtő. Mi ünnepeljük a szombatot, vagy megtartjuk? A zsidót megkérdeztek, hogy mi a különbség az adventista szombattartás és a zsidók között. Azt mondja, hogy az adventisták tartják, a zsidók ünneplik. Ez a különbség. Ha elmegy valaki a Sirató falhoz péntek délután, akkor látja, hogy ünnepelnek a zsidók, mert jön a szombat. Énekelnek, zenélnek, táncolnak, jön a szombat, örüljünk. Mi adventisták vitatkozunk a szombaton. És megtartjuk, ami azt jelenti az angolba, keep, magamnak. Igen. Tartjuk. Ahelyett, hogy ünnepelnénk. Mi lenne, ha áttennénk az ünnepléseire? Vagy vegyük a második eljövetel képét. A száraz apokaliptikus számítgatásokból számítjuk, hogy mikor fog eljönni, elmondjuk a különböző jeleket, meg eseményeket, meg ijeszgetjük az embereket. Ezzel, ha kivennénk a második eljövetel képét, és a reménység és a bizalom témába helyeznénk el. Ez a mi áldott reménységünk, hogy Jézus visszajön érettünk. Ez az, amiben bízunk, hogy Isten megoldja az emberiségnek a jövőjét. Isten nem azért adta a második eljövetel témát, hogy mi ezen vitatkozzunk emberekkel és elméletekkel. Aztán, ha vesszük a Bibliát, hát a Biblia és a teológiai harcok területére helyeztük be. Ez hogy kell érteni, Szent Háromság, tökéletesség, stb. Olyan sokan tudunk vitatkozni, ha valaki a Presbiter fórumon van, akkor látja, hogy mi vitatkoznak az adventista testvérek értelmetlen dolgokon. Mi lenne, ha az ilyen viták helyéről kivennénk a szombatot, és az elképzelés, a rácsodálkozás helyére tennénk, hogy a Bibliában milyen csodálatos dolgok vannak. Rácsodálkozunk arra, hogy mit mondott Isten. Rácsodálkozunk arra, hogy milyen bölcs dolgokat mondott el, milyen hasznos dolgokat. Rengeteg dolog van. Én az utóbbi időben nagyon sokszor rácsodálkozom arra, hogy Isten milyen csodálatos dolgokat adott nekünk a Bibliában. Hát az embereket nem az érdekli, hogy mi hogy vitatkozunk dolgokról, hanem az, hogy van, amire rácsodálkozni. Van benne szépség, van benne olyan dolog, ami sokat ad az embereknek. Más szóval azt mondhatnánk el, hogy tanuljuk meg átgondolni a mi hitünket. Mint Ábrahámnak, nekünk is sok tanulási kiigazításon kell keresztül mennünk. Sok dolgot meg kell tanulnunk, és sok dolgot el kell felejtenünk. És mi lenne az, hogyha egy kicsit átraknánk a képeket? Az eddigi felállításban rakjuk a képeket, nem sokan látják meg Krisztust. Pedig igazak a képeink, szépek a képeink. Nem kell lecserélni őket, egyet sem kell kidobni. Ezek mind hozzátartoznak a hitünkhöz. De ha átraknánk egy kicsit máshova ezeket a képeket, hogy meglássák az emberek, akik ezen a településen vannak, hogy Jézus van a középpontban, mennyire más lenne. És higgyetek el, hogy ezek a képek, amik az adventista identitást képezik, ezek gyönyörű és csodálatos képek. Csak nem jól rakjuk össze őket. Lehet, hogy egy kicsit másképpen kellene összerakni ahhoz, hogy az emberek figyelmét fel tudjuk kelteni, és Istenhez tudjuk vezetni őket. Ábrahám tanult egy csomót. De mit tanultunk mi? Hát, hogy Isten nem mond el mindent egyszerre. Isten bennünket is hoz, mint Ábrahámot, hogy nézd meg az ígéretet egyik oldalról, vagy másik oldalról. Az ígéret nem változik, Jézus vissza fog jönni. Ez az áldott reménységünk, ez az ígéretünk. Ez soha nem fog megváltozni. Mint ahogy Ábrahámnak sem, hogy nagy nemzetté lesz. Csak Ábrahám mindig egy kicsit más és más szemszögből nézte ezt az ígéretet, és egyre szebb és egyre csodálatosabb lett. És mi is, hogyha Istennek az ígéretét, hogy ő visszajön érettünk, Jézus visszajön érettünk, sok szemszögből meglátnánk, és sok szemszögből tudnánk bemutatni az embereknek, akkor meglátnák annak a szépségét. Isten nagy dolgokat szeretne végezni az ő népével, az ő egyházával, azért hívott el, mert van egy üzenetünk a világnak. Nagyon komoly üzenetünk van a világnak, de el kell gondolkoznunk azon, hogy néha a képeket másképpen kellene összepárosítanunk ahhoz, hogy az emberek tényleg meglássák belőle Isten szépségét. Én azt kívánom, hogy ez a gyülekezet alkalmas legyen arra, tudjon tanulni, és tudjon elfelejteni. És ez a gyülekezet alkalmas legyen arra, hogy növekedni tudjon. Reggel azzal fogadtatok, hogy milyen kevesen vagyunk már. Át kell a képeket egy kicsit rendezni ahhoz, hogy többen legyünk. És úgy, hogy nem ártunk egy képnek sem. Az üzenet az ugyanaz, a reménység az ugyanaz, az ígéret ugyanaz, csak egy kicsit át kéne rendezni ahhoz, hogy az emberek meglássák Krisztust, és én azt kívánom, hogy legyetek képesek arra, hogy úgy át tudjátok rendezni, hogy az emberek meglássák ezen a településen Krisztust, és követni tudják őt az ő kegyelméből. Amen.